Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ismételten a békéért való cselekvése és a párbeszéd előmozdítására szólított fel a közel-keleti események kapcsán 14. Leó pápa, amikor kedden a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt újságírói kérdésekre válaszolt. Imádkozzunk a békéért, munkálkodjunk a békéért, és hogy kevesebb gyűlölet legyen, a gyűlölet egyre csak növekszik a világban, fogalmazott a szentatya. Miközben a közel-keleten sokasodnak a támadások, a világban pedig egyre nő a félelem és a feszültség, a béke célkitűzésének elérésére buzdított a pápa, és arra, hogy valóban törekedjünk a párbeszéd előmozdítására, és fegyverek nélkül keressünk megoldást a problémákra. Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vlagyimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertette a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem tesz jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a Védelmi Tanács ülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottak egy tényfeltáró bizottságot a barátság kőolajvezeték vizsgálatára. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A Magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságá jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitelblokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Az amerikai elnök utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztés Finanszírozási Társaságát, hogy adjon politikai kockázati biztosítást és garanciákat a perzsa öblön áthaladó tengeri kereskedelem minden résztvevőjének. Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozta, ez minden hajózási vállalat számára elérhető, szükség esetén az USA haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajó kíséretét a Hormuzi szoroson keresztül. A bejelentés után az olajár csökkenni kezdett. Közös terrorellenes műveletet indított Ecuador és az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai déli parancsnokság. Az okokról csak annyit közöltek, hogy az illegális drogcsempészet ellen lépnek fel. Nagyjából egy éve nyilvánította az Egyesült Államok terrorszervezetnek a drogkartelleket, így már katonai erővel is fel lehet lépni ellenük. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. Végül az időjárásról. A pára és kötfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Bera című regényének 23. részét Törőcsik Franciska olvassa fel.
Sárira pillant. A lány toporog. Mehetnénk már. Súgja. Megszólalnak a csengők, és nyikorogva, zörögve elindul az állomás elől a villamos. Hamarabb kellett volna mondanom, kacsint Sári, és Vera próbál visszamosolyogni, de nem bír. Úgy érzi, megmerevedett minden izom az arcában. Csak azt tartja benne a lelket, hogy oda mennek. Ott biztosan lesz valami magyarázat, jel, feloldás. Az első megállóban felszáll Langaléta, pedig nem erre lakik. Körbenéz, rájuk villant, de nem ismeri meg őket. Először a másik irányba indul el az ajtóból, de valamiért meggondolja magát, feléjük tart. Vera már majdnem köszön, belenéz a lány szemébe, de Langaléta nem néz vissza. Alig néhány centire halad el mellettük, mégsem veszi észre se Sárit, se őt. És nem is megy sokkal arrébb. A csukló előtt van egy apró üres rész, ott áll meg. Sári, ha egyet lépne, megböghetné. De Langaléta nem figyel rájuk. Vera azon gondolkodik, direkt csinálja-e, vagy tényleg nem látja őket. Megint elindul a villamos. Langaléta dobálni kezdi a haját, és hol jobbra, hol balra fordul. Csettint, mosolyog, grimaszol és nevet, illegeti magát. Kellemetlen hosszú pillanatok telnek el, mire Vera megérti, hogy pózol. Önmagát nézi az üvegen. Hol az egyik lábára nehezedik, hol a másikra. És annyira mosolyog, hogy az már inkább vicsorgás. Óvatosan, mintha nekik is szégyelni kellene magukat az osztálytársuk miatt, összenéznek. Vera azt hiszi, nevetnie kell majd, de inkább ijesztő az egész. Ez idióta, súgja Sári. Ő csak bólint. Langaléta kigombolja a kabátját, és úgy riszálja magát tovább. Vera körbenéz. Azt hiszi, mindenki az ő megbolondult osztálytársukat nézi, de csak néhányan figyelik. És a kocsi túloldalán a nagyfiúk vigyorognak rajta. Átgurul a villamos a hősök kapuja alatt. Langaléta felhúzza kurta kabátja cipzárját. Még egyszer megnézi az üvegben a fenekét, láthatóan elégedett vele. A villamos megáll az Aradi téren, a lány leszáll. A nagyfiúk utána ugranak. Sári odaszökken a hátsó üveghez, hogy lássa, mi történik. Vera nem akar, de ösztönösen ő is odalép. A nagyfiúk Langaléta után fütyülnek. A lány visszanevet rájuk, mutat valamit a kezével, és vonul a Tisza felé. Verát nem érdekli tovább az egész. Felnéz a hősök kapujára. A nagy, felül félköríves ablakok közül néhányban ég a villany. Vera bámulja az épület fénylő szemeit, és ekkor hatalmas, csillogó gyémánt pelyhekben hullani kezd a hó. Becsukódnak az ajtók, a villamos meglódul. Vera csak bámul vissza a tér felé. A távolodó épületet lassan eltakarja a fehér hófüggöny. Vera hirtelen szégyelli magát. Vajon tetszett ő valaha Józsefnek? Támad fel benne a kétség. Vajon tényleg el akarta vinni Tarnovszkije Góriba, vagy csak honvágya volt? És vajon most ő rajta látszik, hogy már nincs József? A Széchenyi téren ők is leszállnak. Sűrű, kövér pelyhekben esik a hó. Vera felocsúdik. Meg akarja kérdezni Sárit Langalétáról, hogy szerinte mi lelte, de nincs rá ideje, mert meglátják Géza bácsit. A nagy posta előtt áll. Sári megfogja Vera kezét, és azt suttogja, futás. De az edző ekkorra odafordul. Meglátja őket. Vera még így is el akar futni, megrántja Sári kezét, de a barátnője már nem moccan. Nagy a tumultus, sokan várják a villamost. Sári meg az edző idegesítően hosszan méregetik egymást. Már a megállóban állók közül is többen ezt figyelik. A különös szemezést. Egy apró szőke lány és egy kopasz öreg férfi. És mintha párbajoznának, szikrázik közöttük a gyűlölet. Vera csodálja a barátnőjét. Ő csak József miatt volt valaha, például a lovastorna selejtezőn ilyen bátor. Ott szembe mert szállni Géza bácsival, de Sári most magától az. Nem kell neki hozzá semmiféle segítség. Ő magától lett felnőttes és ilyen jószívű. Magától változott meg, és nem azért, mert valaki utána ugrott egy gödörbe. Ami másfelől nézve meg nem egészen igaz, mert lehet, hogy Sári éppen azért változott meg, mert senki sem ugrott utána a gödörbe. Azért lett más, mert szeretett volna valamit, és nem kapta meg. Ezen még gondolkodna tovább, de Géza bácsi megunja a szempárbajt, elindul feléjük. Vera becsukja a száját, mert észrevétlenül kinyílt, és ki is száradt. Megérzi, mennyire fáj a torka. Mit képzelsz magadról, te kis takony? Rival Sárira Géza bácsi. Vera most tényleg futni szeretne, újra megrántja a barátnője kezét, de az nem mozdul. Azt hiszed, ebből is kiment majd az apád? Vera rémülten körbenéz. Hát, ha lát majd egy segítő tekintetet, egy határozott felnőttét. Elvégre nem az iskolában vagy a lovardában vannak, Géza bácsinak nincs joga így kiabálni velük. De hirtelen mindenki a havazást nézi. Hiába hozol nekem a szünet után igazolást, látom, hogy semmi bajod. Vera forgatja a fejét. Hol Sárira néz, hol az edzőre. És nagyon szeretné, ha elmúlna ez az egész. Ha Géza bácsi eltakarodna innen, és ők mehetnének végre oda. Az edző egészen közel jön. Vera látja, hogy remeg a keze, és mintha vizes lenne a szeme. Ahogy szuszog, arról jön rá a zaklatott zihálásról, hogy Géza bácsi mindjárt sír, annyira dühös. Vera megint Sárira néz, büszke rá, és egy kicsit irigy is. Sárin a félelemnek nyoma sem látszik, pedig ő úgy érzi, hogy az edző csak fegyelmezi magát, és legszívesebben mindjárt megpofozná. Takarodj a szemem elől, sziszegi Géza bácsi. De nem várja meg, hogy takarodjanak, és most szerencsére Vera sem akart elindulni, de csak azért nem, mert az edző megelőzi. Ő trappol el. Milyen jó, gondolja Vera, hogy most nem rántotta meg a barátnője kezét, mert akkor kiderült volna, milyen gyáva. Nem tud olyan felnőttesen higgadt és fegyelmezett lenni, mint Sári. Mi a fene volt ez? Kérdezi Vera. Sári elengedi a kezét. Vonulnak. Sári hosszan nem felel, de végre már mennek. Előbb nem oda, előbb a színház felé. Vera akármennyire igyekszik, egy lépéssel a lány mögött marad. Elhatározza, hogy nem kérdezi meg megint, de nem bírja ki. Mi volt ez az előbb? Megbánja a kérdést. Fél, hogy Sári megint nem felel, de a lány megáll. Szembe fordul vele. A hópelyhek megülnek a pilláján. Szombat délelőtt volt a városi döntő. Csönd lesz. Elképesztően távolinak és lényegtelennek tűnik most az egész. Az ellopott dresszel meg a sok veszekedéssel. Közben meg mégis van benne valami félelmetes, hogy egy életre megbántották egymást, és most mégis itt vannak együtt. És? Mit tudom én? Ezt meg hogy érted? Ahogy mondom, feleli Sári, nem voltam ott. Megint elindulnak, és már majdnem odaérnek a művészbejáróhoz. Vera még mindig mögötte lohol. Nem tudja eldönteni, hogy azért nem tudja eltartani a lépést, mert izgatott, vagy mert már szinte rosszul van, annyira fázik. Ezt sosem gondoltam volna rólad, szaladt ki a száján, és meg is ijed, hogy ezen Sári meg fog sértődni. De Sári ehelyett nevetni kezd. Rossz ízűen, ijesztően. Vera néz. Fogalma sincs, mit mondhatna. Apu csak azzal van elfoglalva, hogy anyu biztosan megcsalja. Anyu meg biztosan csak azzal, hogy megcsalja. Megint csönd. A hó nem olvad el. Befedi a teret. Vera mozdulni sem mer. Megjött, súgja Sári. Vera a friss havat nézi. A sima, puha szőnyeget, meg a néhol feketéllő lábnyomokat. Az egy-két kígyózó bicikli nyomot, mintha egy régi falvédő heverne a földön. Jó lenne sehol sem lenni. Amikor felnéz, Sári megfordul, és billegősen, bizonytalanul elindul a színház portája felé. Látszik a megcsúszó léptein, hogy nem akar menni, hogy semmi kedve ehhez az egészhez, néha meg is torpan. Vera megsajnálja. Utána kellene kiáltani, hogy inkább hagyja. Jöjjön vissza, mégsem kell az a kulcs, ennyit nem ér az egész. Ne menjenek oda. Hiszen neki fogalma sincs, mit akar Józsefék elhagyott szolgálati lakásában. Hogy mit keres majd ott. De mégsem szól, mert feltódulnak, összekavarodnak benne az érzések. A hála, az izgalom, a féltékenység, a fájdalom mindenféle színe. Olyan, mint a vizes edénynek hívott befőttes üvegben a tiszta víz a rajzórán. ahogy kioldódik az ecsetből a sötét tempera, és véres lesz meg fekete. Éppen ilyen most belül. Hiába meleg a kabát, rettenetesen fázik. Talán ezért látja olyan élesen maga előtt, ahogy megfagynak, jéggé merednek ezek a színek, és zajlanak egymáson, mint a jég, mint a hideg húsleves tetején az összetört zsír. Sári lassan odaér a művészbejáró portájához, de még mindig nem nyitja az ajtót. Hogy lehet ennyit totojázni? Lehet, hogy kegyetlenség nem szólni neki. Hagyni, hogy akármilyen lassan, bánszorogva teszi meg ezt a néhány métert, odaérjen. De hát hogy szólalhatna meg ő ezek után? Mit mondjon? Éppen olyan érzése van, mint amikor rányították Jakub bácsira meg Sára nénire az ajtót. És emiatt, hiába a temértek segítség, és hogy az ablakon bemászva hozta a csoda ampullát, kedve lenne Sárinak az orra alá dörgölni, hogy igen, jól sejti, az anyukája megcsalja az apukáját. Ő látta. Legszívesebben ezt felelte volna az előbb, miközben a földet bámulta. Megint lenéz. A cipője orrával elkezdi piszkálni a havat. Ő igazából el sem hiszi, amit hallott. Hiszen Sári is épp hogy elmúlt 11. Felnéz. A lány most lép be a portán. Vera figyeli önmagát. Próbálja kitalálni, mit érez valójában. Hogy ő most reméli-e, hogy neki még sokáig nem lesz ilyen gondja. Vagy ez a reménykedés csak álságos hazugság, önámítás. Ő nem akar úgy felnőtt lenni? Arra jut, hogy ha Sári menstruál, akkor azért másmilyennek látszik az egész. De attól még azt nem szeretné, hogy neki is legyen. Ez a dolog már ahhoz az élethez tartozik, ahhoz az érthetetlen világhoz, amitől ő még semmit nem akar. Sári galoppozva jön vissza a portáról, és Verában, mint egy verép csapat, szétrebben az irigység. Most hálás a barátnőjének, elárad benne a szeretet. Egészen meleg érzés, már megint egy nagy kockázat és szívesség. Kidumálta Józsefék kulcsát a színház portájáról. A portás bácsi kinéz az ajtón. Vera arra gondol, Sárinak nem szabadna futnia, nem jó ötlet. Nyugodtan kellene sétálnia, mert így a portás rá fog jönni, hogy csak ők vannak ketten, és hogy csalnak. Pedig egészen jól kitalálták a pályaudvar peronján, hogy miért kell nekik elkérni a színészház kulcsát, a volt Lehoczky lakását. Ahogy elindulnak, Sári cserfesen, szinte büszkén panaszkodni kezd, hogy tegnap reggel csak úgy tessék-lássék kikapott a mamájától, amiért nem ment el a versenyre. De persze azt meg sem kérdezte, hogy miért nem. Egy-két szóval letolta, aztán, mivel mégsem mentek hozzájuk, Veráikhoz ebédre, el is rohant. De annyi azért kiderült, hogy Dudás Jutka véletlenül éppen ott volt, és véletlenül még a versenyruhája is nála volt, és ezek szerint ő nem vérzett éppen, pedig már ő is biztosan menstruál, és ő biztosan meg tudta kérdezni az anyukájától, mit kell ilyenkor csinálni. Nem úgy, mint ő. Mert ő hiába nem tudott emiatt elmenni a versenyre, még szóba sem tudta hozni a dolgot, mert vele nem törődnek a szülei. Annyira el vannak foglalva magukkal. Vera megtorpan. Szeretne valahogyan tisztába tenni mindent. Illetve először csak óvatosan kifaggatni Sárit, tudja-e egyáltalán miért maradt el náluk szombaton a születésnapi ebéd, hogy a nagyapjuk, bármilyen szokatlan is így emlegetni azt az öregembert, kórházban van. És az apukája nem azért nem figyelt rá, mert nem szereti, hanem mert Ignác tatának súlyos baj van a szívével. És a mamája sem azért nem figyelt rá, mert nem szereti, hanem mert sajnos szerelmes Jakub bácsiba. És biztosan azért rohant el olyan sebesen, mert el akart búcsúzni. Felnéz, hogy óvatosan kimond ebből valamit, de nem bír. Mert emlékképek villannak elő a mamáról. Ahogy csúszkálnak együtt a jeges járdán. Vagy ahogy eltakarja őt, mert elpirult, a hűvös keze az arcán. Ahogy a papa kezét fogja a Ben Hur közben. Vagy ahogy a mama odaadja az új szabadkai farmert, mert József akkor először van ott. Jön a sok kép, és Vera úgy megölelni a mamát. Ekkor érnek oda a színészházhoz. Sári megtorpan, és Vera megöleli őt, olyan forrón is igazin, ahogyan a mamával tenni. Sári meglepődik, zavarba jön, de aztán ő is megszorítja. Mi akkor most igazi rokonok vagyunk? Súgja Vera fülébe. Vera elengedi a barátnőjét. Én már semmit sem értek, feleli. Azok vagyunk, újjong Sári, és fülig ér a szája. Nekem a primadonna nagyim azt mondta, fogalma sincs, kitől van az anyu, és hogy nem is érdekli. Vera elsápad. Ez gusztustalan. Mindegy, legyint Sári, miközben neki veselkedik, hogy belöki a színészház vaskapuját. A lényeg, hogy nekem, lihegi, még sohasem volt nagyapám. Nem tudja, mit akar itt. De valamit muszáj volt kitalálnia. Muszáj volt eljönni a peronról. Lejönni a lépcsőn. Egyszerűen nem lehetett nem élni tovább. És ha meg élni kell, hát ki kell találni bele, hogy mi történjen. És neki nem volt jobb ötlete. Hát akkor menjenek inkább oda, az elhagyott szolgálati lakásba. Sári ügyetlenkedik a kulccsal, nem tudja kinyitni az ajtót. Olyan hosszan csörögnek, hogy a szomszéd lakásban mozgulódás támad. Már ott is nyílik az ajtó, mire nagy nehezen az övék is kitárul. És még be tudnak ugrani anélkül, hogy valaki kérdőre vonná őket. Sári bevágja maguk mögött az ajtót, túl hangosra sikerül. A folyosón kint marad a szomszéd. Egy férfi az. Mély és rekedt a hangja. Azt kérdezi, minden rendben van-e. Vera halántékán lüktet egy ér. Minden prima, szól ki Sári. Az anyukája hanglejtését utánozza. Férfiasan, öblösen beszél. Ügyesen csinálja. Megtévesztésig jól sikerül. Odakintről röhögés hallatszik. Le fogtok bukni, krákogja a férfi, aztán ajtónyikorgás hallatszik. És sokkal halkabban mondja, szinte lehetne úgy tenni, mintha nem hallották volna meg, de sajnos éppen egymásra néznek, Sári meg ő, amikor az a mondat megáll a levegőben. Legalábbis Vera így látja. Elképzeli, hogy a mondat bekúszik a kulcsjukon, és ott marad köztük. Sári arcán villám gyorsan, mintha gyorsított felvételen lenne, végig szalad néhány könycsepp. Azonnal le is törli, akárha meg sem történt volna. És erőltetettem mosolyog, pedig még mindig ott lebeg a mondat. Vera érzi, hogy ott van. Hirtelen borzasztó melege lesz. Elönti a forróság és a verejték. Különös tompaság ér fel a testéből a fejébe. A kezével megpróbálja elhesegetni a mondatot, ami még mindig ott lebeg előttük a levegőben. Te mit csinálsz? Kérdezi Sári ilyetten. Nem akarom látni, zihálja Vera. Sári rémülten megfogja a kezét. Úristen, mondja, te tiszta láz vagy. Vera a különös betűket nézi. Lassan elkeverednek, elfolynak, elmosódnak. De még egy pillanatig fel lehet idézni, hogy mi volt ott. Hogy mit mondott az a rekett hangú férfi a szomszédos lakásból. A lakásban ragad a fal. A bútorokat finom por fedi. Az ablakokon nincs függöny. A redőny félig le van engedve. Néhány holmi van az asztalon, poharak, gyertya, hamutartó. Az asztal mesztelen lapján pohárfoltok és egy vasaló. Vera József szobájába megy. Tántorog. Legjobb lenne nem Józsefre gondolni. De akkor meg miért jött ide? A falhoz lapul. Csupa por lesz az új kabátja. Az apró szoba teljesen üres. Csak a parafa tábla maradt ott a falon. A táblán egyetlen képes lap. Rajszöggel kitűzve. Vitámiev Tarnovszkije Gúri. Egy szűk barlang van a képen. Alacsony, keskeny, nyomasztó. A falak, mintha be akarnának omlani. A kőfalon élek, sebek, karcolások. Mintha egy bánya szűkös kürtője lenne. De a kép alján víz van és egy csónak. Illetve nem is egy, mert a csónakok egymáshoz vannak láncolva. Vera hosszan fel sem fogja, mit lát. És amikor megérti, mi ez, gyorsan lefordítja a lapot, hogy ne lássa többet. Hogy el ne lopja azt a gyönyörű képet a fejéből, ahogy ő képzelte el azt a föld alatti mesés tavat. A hatalmas termeket. Meg azt, hogy ők ketten Józseffel csónakáznak. Azon a képen nem voltak sem egymáshoz láncolt csónakok, se bányászlámpák, se kövér fekete villanyvezetékek, és nem is tudni honnan jött a fény, de ott játszott a termek vizén. És a cseppkövek úgy tükröződtek, hogy minden duplán volt. Nem is lehetett tudni, melyik a valóság teteje és alja, mint egy tréfás képen, amit ha egyik oldalról nézünk, mást mutat, mint a másik oldalról. Vera próbál erre a fantáziára, ragyogásra, mesére, meg a mosolygós Józsefre koncentrálni. De az egymás mögött araszoló, láncra vert csónakok képe minduntalan a helyébe tolakodik. Minden igyekezete ellenére halványodik az eredeti kép. Ami persze nem is eredeti, hiszen ezek szerint ez a valóság. Vera felemeli a képes lapot. Nincs ráírva semmi. Meg sincs címezve. Lassú, óvatos mozdulattal visszatűzi a táblára. A bányászlámpa vasrácsai, mintha a fal romlott termései lennének. Gonoszul tükröződnek vissza a folyosó szűk vizében.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 23. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Istenem, vedd el tőlem mindenem, amíg átol. Felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
és megmenekülsz. Ma is hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Dicsőséges párány, fogadd el szívem, imádod.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!